nagyon intelligens, akkor milyen problémát várna, hogyha bármiben hiányt szenvednénk, akkor csak segítséget kérnénk ettől a nagyon befolyásos barátomtól, aki emellett a mi jó akarunk. És igazából ebben a helyzetben vagyunk, hogy van egy barátunk, Krisna, aki a leghatalmasabb, a legtöbb vagyonnal rendelkezik, és mégis az emberek elmennek valaki máshoz, hogy menedéket keressenek. Elmennek dolgozni munkahelyre, elmennek bármi más csinálni, csak nem Krisnához adó szolgálatát végezni. Mert azt gondolják, hogy valahol máshonnan kapják meg ezt a menedéket, máshonnan kapják meg ezt a védelmet. De Krisna a legerősebb, mindenkit meg tud védeni. Krisnának mindene megvan, ő mindenkit el tud látni. Mi gondolhatjuk azt, hogy nekünk kell valaki más, mint Krisna. Kell valaki más, aki segíteni fog nekünk. De ennek a fejezetnek az a célja, hogy meggyőzöm bennünket, hogy amire mi vágyunk, az ott van Krisnánál. És hogyha hallunk Krisnának a fenségeiről, akkor ez meg fog győzni bennünket arra, hogy igazából nekünk ez a dolgunk, hogy szolgáljuk Krisnát. A Bhagaván, föl tudjuk sorolni ezt a hat fenségét Krisnának? Leírta a Prabhupád, igen? És ő ezekkel a teljességében rendelkezik. Egyszer volt egy ilyen eset, nem tudom, hogy ezt meséltem, mert Rádanát Maharaj, amikor prédikált egy amerikai egyetemen, és beszélt néhány diákkal az aulában. És ugyanekkor volt egy keresztény, Hare Krishna, karizmatikus prédikátor, aki úgy szintén prédikált a Bibliáról, és több százan hallgatták. És sokszor ezek a karizmatikus prédikátorok úgy prédikálnak, hogyha valaki nem követi Jézust, akkor elmegy a pokolba. És akkor így nagyon, nagyon erőteljesen prédikál. És valaki megkérdezte tőle, hogy van itt a kampuszon egy Krisnás is, hogyha ő is el fog menni a pokolba, mert ő Krisnát követi. És a karizmatikus prédikátor akkor mondta, hogy igen, aki nem Krisztus követ, ez el fog kárhozni. És akkor ezt nem hitte az a személy, aki feltette a kérdést, mondta, hogy kérdezzük meg őt, hogy ő hova fog jutni. És akkor elmentek hozzá, oda megkeresték, és nagyon sok ember jött ezzel a, nem csak a prédikátorral, hanem ezzel a kérdezővel is. És Rádanát Maharaj úgy találta, hogy hirtelen rengeteg ember veszi őt körül. És akkor feltették ott is neki ezt a kérdést, hogy te imádod-e Krisztust. És mondta, hogy mi nagyon tiszteljük Jézus Krisztust, ő Istennek a fia, Istennek a szolgája, és nagyon nagy tisztelettel adózunk felé, de én Krisnát imádom. És akkor visszakérdezett Rádanát Maharaj, hogy szeretnék kérdezni a te Istenedről. És akkor kérdezte tőle, hogy a te Istened ő a leghatalmasabb? És akkor mondta a prédikátor, hogy igen. A te Istened ő mindenről tud, ami itt a teremtésében történik. És mondta, hogy igen. Ő a legcsodálatosabb, a legszebb személyiség az egész világ mindenségen? És akkor mondta, hogy igen. Hogy ő a legerősebb, a legcsodálatosabb, a legnagyobb tudással rendelkezik, akkor ő biztos a leghíresebb az egész teremtésben. És mondta, hogy igen. Hogyha ő a leghíresebb, a legnagyobb tudással rendelkezik, akkor ő a leggazdagabb, mindennel ő rendelkezik, mindennek ő a tulajdonosa. ez igaz? És akkor mondta a prédikátor, hogy ez igaz. De, ha bár ez a teremtés nagyon ragyogó, ő mégis átkülönítettől a teremtéstől. Ő a saját birodalmában él. Ez igaz? És mondta, hogy igaz. És akkor mondta Áldad átmarás, hogy tudod, akkor, hogyha ő mindezzel a hat csodálatos fenséggel, tulajdonsággal rendelkezik, akkor ő kell, hogy legyen a legvonzóbb személyiség. Ez igaz, hogy ő a legvonzóbb személyiség? És akkor mondta, hogy igen, hogy ő a legvonzóbb személyiség. Akkor igazából mondta, hogy ez Krisna, mert Krisna azt jelenti, hogy a legvonzóbb személyiség. És akkor így nagyon le volt forrázva, úgymond ez a karizmatikus prédikátor, mert Rádanát Marács úgy rávezett, hogy igazából akit én imádok, ő a legvonzóbb személyiség, és az nem különbözik a te Istenettől. És én ugyanazt az Istent imádom. És akkor nagyon így megszeppent ez a prédikátor, és elment. De az a sok ember, aki jött vele, az ott maradt Rádanát Marácsnál, vagy ott, ahol ő volt, és akkor utána ő prédikált neki. Tehát, hogy Krisna, ő a legnagyobb teljességében rendelkezik ezzel a hat fenséggel. És ezért hívják őt Bhagavánnak, aki rendelkezik ezzel a hat fenséggel. És mondhatná valaki, hogy én nem vonzódok Istenhez, nem vonzódok Krisnához, de igazából mindenki vonzódik ehhez a fenségekhez, a pénzhez, a hatalomhoz, a hírnévhez, a tudáshoz, lemondáshoz, szépséghez. De igazából mindenki vonzódik Krisnához, vagy közvetlenül, vagy közvetve. És ezért, hogy ezt erősítjük, itt mondja Prabhupát, hogy minél többet hall valaki a legfelsőbb Istenről, annál szilárdabb lesz a helyzet az odaadó szolgálni. És ezért Krisna itt fog beszélni tovább a fenségéről ebben a fejezetben. Ehhez kérdés van? Csak olvassuk tovább, jól van, hogy a második verset, magyarázat bármi.
Semmi kívánok szentek, nem ismerik szervezásmat és mennyiségemet, mert én vagyok minden köretetlen, minden tekintetben. Magyarázat. Brahma szemétel kijelenti, hogy az Úr Krisna nem a felsőző. Senki sem nagyobb nála, és ő minden maga. Ebben a versben maga az Úr Krisna üdvözölte az összes félistenek és bölcsnek. A vég a félistenek, és a nagy bölcsösen kívások egyet Úr Krisna nevét és személyiségét, mit mondhatnánk parányi bolygón ügyelezett tudósaimmal? Senki sem foghatja fel, miért jelenik meg a Földön a legfelsőbb Isten közönséges emberként, és miért hajték le csodálatos és szokatlan tetteket. Tudnunk kell tehát, hogy a Krisna megértéséhez szükséges tulajdonság nem az anyagi műveltség. Elnevel is spekulációval, hogy a félistenek és a nagy bölcsöknek, sem sikerült megérteniük őt. A Srimad Bhagavatam is kis világosan kijelenti, hogy még a hatalmas félisnek sem képesek megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Spekulálással csak annyit tudhatnak meg, amennyit tökéletlen érzékeik megengednek, de így egy teljesen ellentétes, impersonalista következtetésünknek, hiszen Isten valamiféle személyhivatalom, míg nem az anyagi természet áramlott verejének megnyilvánulása. Az is lehet, hogy elmélyében elképzelnek valamit, ám Krisnát lehetetlen megérteni ilyen mostogos spekulálással.
Köszönöm szépen. Itt olvashatunk erről, hogy Krisnát saját erőnkből nem tudjuk megismerni. Itt azt mondja, hogy sem a félistenek serege. Ugye a félistenek, ők a jóság kötőjében léteznek. Ők magasabb rendű személyek, mint mi, sokkal nagyobb intelligenciával, hatalommal rendelkeznek, de még ők se ismerhetik meg Krisnát. De mondhatná valaki, hogy a félistenek, ők eléggé belemerülnek az érzékkielégítésbe, és ezért nem tudják megismerni Krisnát. Itt mondja ez a vers, hogy a kiváló szentek sem ismerhetik. Mert a szentek, ők kontrollálják az emléket, kontrollálják az érzékeiket. De ők se ismerhetik meg Krisnát, csak is Krisna kegyéből, és az odaadó szolgát által lehet megismerni Krisnát. Itt Krisna mondja, hogy én vagyok mindjárt eredet, vagy minden tekintetben. Tehát, hogy egy személy nem ismerheti az eredetét. Ugyanígy mi se ismerhetjük meg, meg Krisnát, hogy a szüleink mit csináltak azelőtt, amielőtt mi születtünk, csak akkor, hogyha ők azt elmondják nekünk. Hát ugyanígy Krisnát se ismerheti meg senki saját emberbeli spekulációjával, csak akkor, hogyha azt ő kinyilvánítja. Srila Prabhupád hozza a példát, hogy egy fiú, hogy honnan tudja meg, hogy ki az apja, akkor, hogyha az anyukája elmondja neki. Az anyukájával van minden gyereknek először kapcsolata, és az anya mondja meg a gyerekének, hogy ez az apád, ő az apád, őtől származó. Tehát, hogy ugyanígy mi is csak a szentírások kegyéből, a védákat úgy mondják, hogy az anya, Krisna pedig az apa, mi a szentírások segítségével meg tudjuk ismerni az Istenség legfelsőbb személyiségét, elmebeli spekulációval nem lehet őt megérteni. Jó, ez a kérdés. Olvassuk tovább, indítva a Matari harmadik vers, és a magyarázatot is tudjuk keresni. Jól lehet, Bácsán,
aki nem ostoba, azaz, aki kelléképpen
Isten a Dévaki fiaként ismeri. A Srimad Bhagavatam erre is választott. Amikor az Úr megjelen Dévaki és Vászudév előtt, nem közönséges gyermek módjára született. Először eredeti formájában jelent meg, és csak azután változott egy közönséges gyermekként.
Köszönöm szépen. Itt halljuk Krisnáról, hogy ő Ajam, megszületetlen, Anádim, kezdet nélküli, és Vetti Lóka Mahasvaram, hogy ő az összes világ legfelső ura. Itt Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, ahol befejeztük, hogy ugye Krisna megszületetlen, de mégis megszületik Jasoda anyja, vagy Dévakinak a méhéből, ez látszólag ellentmondásosnak tűnhet, hogy Krisna megszületetlen, mégis megszületik. Ez a megszületése igazából az ő keftelése, hogy ő megnyilvánul ebben a világban, azért, hogy kegyét adja a feltételekhez kötött lelkeknek, ha bár ő megszületetlen. Ő meg tudna csak úgy jelenni, ahogy akar, de mivel ő örömet akar szerezni a baktáinak, Jasoda anyának, vagy Dévakinak, ezért megszületik a megnyilvánul a gyermekükként. Ugye, amikor olvassuk, ki olvasta már a Krisna könyvet esetleg? Krisnának a megjelenése az nagyon érdekes, transzcendentális, mert ő egyszer megint nyilvánul Dévaki méhéből, mint Vishnu, mint nem is Vishnu, hanem igazából Vászudév négykarú formában, de azzal egy idővel megszületik Gokulában is Jasodanya gyermekeként. Tehát a Krisna könyvben olvashatunk arról, hogy megjelenik Dévakinak a méhéből. De más szentírások említik, hogy Krisna egyszerre megjelenik Dévakitől is, és Jasoda anyától is, és amikor Vasudev elviszi Krisnát Gokulába, akkor igazából Jasoda anya két gyermeknek adott életet, vagy két gyermek született meg. Krisna megszületett, eredeti, Svayam Bhagavan formájában, és megszületett egy kislány, aki Yoga Maya Devi volt, Krisnának a belső energiája. De Vasudev, ő csak a kislányt látta, és megfogta a kislányt, és letette Vasudev Krisnát, és akkor Vasudev Krisna akkor beleolvadt Rajendrananda Krisnának a testébe, és akkor utána úgy ünnepelték Krisnát, hogy megszületett Jasoda anya gyermekeként. És Krisna igazából Vasudev formájában megnyilvánult Dévakitől, és eredeti formájában megnyilvánult Jasoda anyától. Tehát, hogy Krisnának a megjelenés az nagyon-nagyon rejtélyes, nagyon-nagyon misztikus. Krisnának van több kiterjedése, Vasudev Krisna, Krisnának az a kiterjedése, amivel megöli a démonokat, Putanát, Pralambászurát, Trinávartát, ezt mint Vasudev Krisna, mert eredeti formájában Krisna, ő nem öl démonokat, ő nem foglalkozik démonokkal, ő csak azzal törődik, hogy szeretettel teli kapcsolatokat élvezzen a baktáival. És a démonok megölése, azt Vasudev Krisnaként végzi. Amikor Krisna elmegy Vrindávanból, igazából Vasudev Krisna megy el. Tehát ez már egy Krisna tatvájának egy másik aspektusa. De csak visszatérve erre a témára, hogy Krisna megszületetlen, de megszületik, hogy örömet okozzon a baktáinak. És sok ilyen látszólagos ellentmondás is van Krisnának a karakterében, mert Krisnában az ellentétek megférnek egymással. Mi nagyon lineárisan gondolkodunk. Hogyha valami fekete, akkor az nem fehér. Hogyha valami ilyen, akkor nem olyan. De a következő vers azt fogja mondani, hogy az összes tulajdonság Krisnától származik. Itt olvashatjuk a negyedik és az ötödik versben, hogy félelem nélküliség, erőszakmentesség, boldogság, szenvedés, mind tőlem származnak az élőnyek egy tulajdonságai. Tehát, hogy Krisnában ezek az ellentétek megférnek egymással. Olvassuk tovább a 4. és 5. verset. Durjum a tevét. Szanszkritul is, mert magyarul is, ahogy. Itt hallunk ebben a versben, hogy értelem, tudás, mentesség a kétségtől és a tévhittől, megbocsátás, igazgondás, az érzékek szabályozás, az elme szabályozás, a boldogság és szenvedés, születés, halál, félelem nélkülség, erőszakmentesség, kiegyensúlyozottság, elégedettség, vezeklés, adományozás, hívnév és szégyen, egyedül tőlem származnak az élmények tulajdonságai. Ez egy nagyon fontos pont, amit meg kell értenünk, visszatérve arra a dualista felfogásra, hogy a keresztény világban ez a dualizmus ez nagyon erős. Dualista felfogás az azt jelenti, hogy létezik a jóisten, és létezik a sátán, aki a gonosz erőket képviseli. És a sátán és az Isten harcol egymással, hogy a ki nyerjen, vagy ki irányítsa a lelkeket. De igazából ez egy téves felfogás, hogy van valaki, aki egyenlő Istennel, csak az ellenkező pólussal rendelkezik. Egy negatív erő, Isten pedig egy pozitív erő. Ez igazából egy illúzió. Tehát, hogy egyetlen abszolút igazság van, Sri Krishna, és amit látunk, bármi, amit látunk, az tőle származik. Csak nekünk helyre kell rakni, hogy hogy van minden kapcsolatban Krisnával. És meg kell értenünk, hogy lehet a bűn kapcsolatban Krisnával, hogy lehetnek a rossz tulajdonságok kapcsolatban Krisnával. Milyen jellegű ez a kapcsolat? Hogyha Isten jóságos, annyiszor felteszik a kérdést, hogy Isten jó, miért van szenvedés a világban? Hogyha Isten jó, akkor miért vannak éhénységek, miért vannak járványok? Miért van miért vannak háborúk, miért vannak ezek a rossz dolgok, hogyha ezt a világot Isten teremtette, akkor miért vannak ezek a rossz dolgok ebben a világban? Ez egy nagyon fontos pont, amit meg kell érteni nekünk, mint gyakorló baktákként. És amikor prédikálunk, akkor ezt gyakran fogják kérdezni. Nem is tudom, hogy tőlem hányszor kérdezték, már rengetegszer. És nekünk akkor ezt meg kell értenünk, és utána tudunk tovább menni. Mi a válasz erre? Ki tudna mondani valamit?
Ezt a
pontot
bizonyítja azt, hogy Isten jóságos, mert tudom, hogy nekünk szabadok el az állítóságot, és valójában ezek csak az egyik. Azoknak a vernyeinknek ez a következmény, amik itt engedélyezve vannak fel. Szóval én most a között mondjuk WC-zés után, akkor annak az lehet a visszahatás, hogy beteg. És ez nem egy büntetés, hanem ez egy tényszerűség, ez egy törvényszerűség itt a Földön. Hogy a cselekedeteimnek következmény. Szóval, hogy ez pont az bizonyítja, hogy Isten jogságos, nem azt mondom, jogságos. Mert hogyha nem lenne a szabad akaratot, már megtehetne azt is, hogy minden ember így azt mondja, hogy akkor nem olyan legyen, hanem akkor mindenki szeressen engem is szolgálni, nem az biztos, hogy megtehetni. Hiszen felső lélekként bennem van, és akkor így hatással van rá. De nem teszem, nem azt mondja, hogy választhatsz. Hogyha akarsz, akkor nem tudsz még millió évekig. És akkor így nem adja a választásra.
Ez jó válasz volt. Kinek volt, Miski?
Többek között arra is rá kell jönnünk ebben az anyagi világban, hogy nem ez a tökéletes számunkra, hanem a lehet nyilván a tökéletes. Tehát ezek a nehézségek, meg ezek a súlyos gondok, problémák, ezek nem véletlenül vannak, hanem azért, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy
mert hogy azt gondoltuk, hogy nélkül is tudunk létezni, tudjuk irányítani a dolgokat, és elfordultunk tőle.
Az életnek az a természet, hogy csak akkor lehet elégedett, hogyha Krisna szolgálja nyilvánzatlanul, és akkor... Mivel itt nem ez történik, ez a természetes visszatér.
Nem mindenki szolgálja jelenzetlenül Krisztus. Ez itt valami hiányosság. Igen, tehát, hogyha összefoglalnánk, akkor Krisna választási lehetőséget. Tehát, hogy választhatjuk őt, választhatjuk az anyagi energiát. Választhatjuk a jámbor tetteket, választhatjuk a bűnös tetteket, választhatjuk a lelki tetteket. Választhatjuk a hideget, választhatjuk a meleget, választhatjuk a boldogságot, választhatjuk a szenvedést. Mert amikor ugye van szabad akaratunk, és van, aki azt gondolja, hogy úgy lesz boldog, hogyha mondjuk húst teszik, és akkor azáltal lesz boldog. De akkor az azzal jár, hogy egy élő lényt meg kell ölni hozzá, akinek szenvedést kell okozzon, azáltal ő úgymond boldog lesz, legalább azt gondolja. De akkor az az elindított erőszak, az vissza fog térni hozzá. És Krisna adja ezt a lehetőséget, hogy valaki szenvedést okozzon, másoknak szenvedést okozzon, ezáltal közvetve magának, mert ez a szenvedés vissza fog térni hozzá. És hogy az anyagi energia, az Krisnának az energiája. És amit itt azt hiszem nagyon jó körbejártuk a témát, hogy Krisna megadja a lehetőséget, hogy válasszuk őt, és azt is, arra is megadja a lehetőséget, hogy ne válasszuk őt közvetlenül. Közvetve őt válasszuk, mert nincs semmi rajta kívül. Tehát amikor beszélni fogunk arról, hogy látni Krisnát, igazából ezt a tudatot fel kell építeni, hogy Krisna minden kapcsolatban van Krisnával. Ugye, hogyha látunk, hogy valaki meg van büntetve, valamilyen szenvedés útja, az is kapcsolatban van Krisnával. Tehát Krisna irányítja ezt az anyagi energiát, ami valakinek megadja tetteinek a következményeit. Hogyha mi nem látjuk az előzményt, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy kegyetlenség. De hogyha látjuk az előzményt, akkor látjuk, hogy ez csak egy igazságos dolog. És hogyha így a teljes képet nézzük, akkor tudunk megfelelően dönteni. Sajnos mi legtöbbször csak a képnek, a valóságnak egy kis szeletét látjuk, és abból próbálunk ítéletet hozni, abból próbálunk dönteni. De a Bhagavad Gita megmutatja a teljes képet. És amikor olvassuk majd később a Srimad Bhagavatamot, akkor látjuk, hogy úgy írják az univerzális formát, hogy vallás az univerzális formának a mellkasa, a vallástalanság a háta. Tehát, hogy ott van mind a kettő, vallás, vallástalanság. Lehet szolgálni Isten, és lehet megtagadni Isten szolgálatát, de ezt a megtagadást, azt is Isten teszi lehetővé. Hogy megtagadhatja a lélek Istennek a szolgálatát. Ezt adja ezt a lehetőséget. Nem kényszerít bennünket, hogy szeressük őt. Mert ugye Krisna nem robotokat akar maga mellett, akinek be van programozva, vagy akkor csak ezt lehet csinálni, hanem is saját szabad akaratunkból választjuk őt. És most, hogy gyakoroljuk a Krisna tudatot, nekünk erőfeszítést kell tenni azért, hogy megszabaduljunk az anartáinktól. Ugye reggel beszéltünk a kérőről, mert erről szólt a vers. Nekünk komoly erőfeszítést kell tenni azért, hogy megszabaduljunk Krisna, meg ennyi, hogy megszabadítson bennünket tőle. De Krisna akarja nézni, tényleg? Mi tényleg akarjuk? Tényleg akarunk meg? És akkor, hát hogy lesznek boldogok, hogyha nem lesz ki? És akkor még Krisna akkor fog teszteni bennünket, mert neki ennyi kell venni az egészet, mert ez olyan, mint egy rossz szokás, mint egy rossz beidegződés, nem tart egy másodperc eltüntetni. De nekünk ezt nagyon kell akarni. És amikor látja, hogy mi ezt nagyon akarjuk, akkor el fogja venni. Akkor el fogja venni. Anita Mataji?
Én ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez az antarányos sakti magasabb, vagy a belső energia.
Antaranga sakti a belső energia, és Bahiranga az pedig a külső energia. És hogy beszéltünk, nem tudom, hogy beszéltünk-e múltkor arról, hogy igazából Krisna szempontjából ez a két energia az ugyanaz. Csak a mi szempontunkból különbözik. Miért különbözik a mi szempontunkból? Krisnának egy energiája van, amit úgy hívnak, hogy Svarup Shakti, Krisnának a energiája. De amikor mi erre az energiára úgy tekintünk, hogy mi ezt élvezni akarjuk Krisnától függetlenül, akkor ezt a külső energia arculatát mutatja az energia. Akkor úgy hívják, hogy külső energia, vagy mája. De amikor ezt az energiát mi le akarjuk foglalni Krisnának a szolgálatában, akkor egy másik arcát mutatja, amit úgy hívnak, hogy antaranga sakti, vagy belső energia. Ugyanaz, csak más arcát mutatja. Attól függően, hogy mi hogyan közelítjük meg, akkor egy másik arculatát mutatja. De mi nagyon erősen megszoktuk már, hogy úgy közelítjük meg ezt az energiát, hogy mi akarjuk élvezni Krisnától függetlenül. Azért tapasztaljuk ezt, az anyagi energiának ezt az aspektusát, hogy szenvedést okoz nekünk. Ezt mi választjuk? Azáltal, hogy nézünk rá. És Krisna tudat arról szól, hogy megtanuljuk, hogy ez nem a miénk. Nekünk van egy nagyon erős felfogásunk, hogy ez a miénk. Ugye látni kisgyerekeket, kisgyerek mindig meg akar fogni valamit, megfog valamit, ez az enyém. Miért? Mert megfogta. És akkor ez az enyém is ragaszkodik hozzá. Volt egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy az első programon voltam Pécsen, és ott volt Mukunda és Krisna Dász, azóta már nem tudom, milyen 18-20 évesek, akkor ilyen pár évesek volt. Azt hiszem, Krisna Dász, oda voltak ilyen papírok, amire rá volt a dalszövegek voltak rajta. És így kellett volna a dalszöveg, hogy énekeljük, de ő fogta, és így kicsit úgy gyűrte is. És akkor anyukája Sriáma Mataji próbált elvenni tőle. De ahogy próbálta, egyre jobban kapaszkodott bele, hogy ez neki kell. És akkor Baladétra mondta, hogy nem így kell. Fogott egy börfit, oda nyújtott a Krisnadásznak. Amikor Krisnadász meglátta a börfit, elfelejtette a papírt abban a pillanatban, és akkor nyúlt a börfiért. És mondta, hogy kell egy magasabb rendű íz. Tehát, hogy így lehet elengedni az anyagi energiát, hogyha van egy jobb. Amíg nem nyújtotta a börfit, Krisnadász két kézzel kapaszkodott a papírba, hogy ez az övé. Azt senkinek nem fogja odaadni, de amit meglátta a börfit, el is felejtette a papírt. Tehát Krishna, hogyha Krishna felé fordul Krishna, nagyon könnyen meg tud szabadítani bennünket az anyagi energiától, mert igazából mi fogjuk az anyagi energiát. De ő tanít bennünket arra, hogy értékeljük a lelki energiát, értékeljük Krishnának a belső potenciáját. És itt Krishna mond arról, beszél arról, hogy hallunk erről, hogy létezik egy ilyen dolog, akkor ki tudjuk fejleszteni a vágyat, hogy mi ezt akarjuk. Mert azért van ez a nagyon erős ragaszkodás az anyagi energiához, mert folyamatosan erről hallottunk, és kiépült egy nagyon erős hit az anyagi energiával, hogy ettől boldogok leszünk. És ez a hit, ez olyan erős és olyan vak, hogy ha bár lépten nyomon látjuk, hogy az anyagi világ mennyi szenvedést okoz, de mégse remeg meg a hitünk az anyagi energiával. Szerint igazi erős vak hit. Hogyha bár úgy fogalmazta Judhisthira Maharadzs, hogy kérdezték tőle, hogy mi a legcsodálatosabb dolog. És ugye a legcsodálatosabb dolog az, hogy ha bár minden pillanatban millió élőlény távozik a halál birodalmába, akik itt maradnak, azok azt fogják gondolni, hogy ez velük soha nem fog történni. Úgyhogy ennél nincs semmi csodálatosabb. Ennek mesélte már részletes történetét ennek a kérdéseknek, amikor 100 kérdést feltett Javanarács, Judhisthira Maharadzs, ezt meséltem? Dúrú utazsik. Nem biztos. Ez a Mahabharatban van benne ez a történet. Mikor számüzetésben voltak, és éppen egy jagját akartak bemutatni, és a brámon, akit megkértek, hogy végezze a jagját, arani fával kell meggyújtani az áldozati tüzet. És jött egy őz, és a szájába fogta ezt az arani fát, és akkor elvitte. És akkor küldte Judhisthira Maharadzs Szahadévát, hogy hozd már vissza ezt az arani fát, elvitte az őz, akkor nem tudjuk meggyűjteni az áldozati tüzet. És ment az őz után Szahadév, és akkor elért egy tóhoz. És akkor gondolta, hogy akkor úgyis nagyon szomjasak, mert vándoroltak az erdőben, és nem találtak már egy ideje vizet, hogy nagyon jó, hogy akkor csillapítja a szomját, és akkor vissza, mert a őz is ott vetette az arani fát, visszaviszi, és akkor megmondja a testvéreinek, hogy itt van víz. És le akart hajolni a tóhoz, és akkor hallott egy hangot, hogy ne igyál a tóból, az az én tavam. De Szahadév így nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, és igott a vízből, és azon nyomban meghalt. Igazából nem halt meg, de majdnem meghalt. És Judhisthira Maharadzs egy idő után már hiányolt, hogy hol van Szahadév, elküldte Nakulát, hogy keresd már meg, hogy hova ment Szahadév. És akkor Nakula is megtalált ezt a tavat, akart inni a vízből, mondta a hang, ne igyál ebből a vízből, ez az én tavam. Csak akkor, hogyha válaszolsz először a kérdésén. De Nakula is figyelmen kívül hagyta, és akkor ő is szinte meghalt. És akkor így volt Arjuna, aztán Bhima, akkor Judhisthira Maharadzs gondolta, hogy itt valami van, hogy már Bhima se jött vissza. Bhima a legerősebb, a rákszaszákat is nagyon könnyen elpusztítja, mi lehet. És akkor elment Judhisthira Maharadzs, ő is látta a vizet, nagyon szomjasak voltak már. Ő is lehajolt, hogy igyon, és akkor ő is hallotta a hangot, hogy ne, ez az én tavam, nem ihatsz belőle, csak akkor, hogyha válaszolsz a kérdéseimre. És Yudhisthira Maharaj, ő nagyon-nagyon intelligens volt. Látta a füvéreit, hogy ott fekszenek, és hallotta a hangot, akkor gondolta, hogy valószínű ez a problémája a füvéreimnek is, hogy nem hallgattak erre a hangra. És akkor mondta, jó, mondjad a kérdéseidet. És akkor nagyon sok kérdést tett fel. És mondta neki a hang, hogy ha válaszolsz a kérdéseimre, akkor nem, az később mondta. És akkor válaszolt folyamatosan a kérdéseire, és volt a 4 utolsó kérdés, ami igazából a legfontosabb az összes 100 kérdés közül. Hogy valaki akarja, el akarja olvasni a 100 kérdést, ott van a Mahabharatnak a mellékletében, ugye? Ott van a vastag Mahabharatnak a mellékletében, ott vannak a kérdések, és ott vannak rá válaszok is. És a 4 utolsó kérdés az volt, hogy mik a hírek, mi a legcsodálatosabb dolog, mi a dharmának az útja, és mi a boldogság. Ez volt a 4 utolsó kérdés. És akkor Yudhisthira Maharaj elkezdett válaszolni, hogy mi a hír az anyagi világban, és akkor mondta, hogy a hír az az, hogy az egész világ olyan, mint egy nagy serpenyő. Az örök idő tüze lángol e serpenyő alatt, és mindenki, aki megszületett ebbe a világban, benne van ebbe a serpenyőbe. És Yamaraj, ő a szakács. Meséltem ezt a történetet? És Yamaraj a szakács, és ugye itt sütnek bennünket az anyagi világban. És tudjuk érezni a hőséget, főleg most. Főleg most így 38 fok környékén, de tegnap, vagy tegnap előtt 38 fok volt. És amikor megsült az egyik oldalunk, utána a szakács megfordítja, hogy megsüljön a másik oldalunk is. És jó, megsüljünk. És amikor megsültünk, akkor a halál legyen benne. Valaki kinyit egy újságot, és az újságok erről szólnak, hogy itt katasztrófa történt, ott árvíz volt, ott éppen háború tört ki, ez a ország éppen csődbe ment gazdaságilag, hát hogy mindig valami probléma, ez történt, az történt, ilyen szenvedés, olyan szenvedés. Azt hiszem, talán azt is említettem, volt egy ember, aki akart egy olyan újságot megjelentetni, amiben csak jó hírek voltak. De az emberek nem vásárolták az újságot, és csődbe ment. Nem voltak annyira kíváncsiak, a rossz hírekre jobban kíváncsiak. És ezek a hírek az anyagi virágban. Főzön együtt Yamarajjal. Második, utána megcserélte, igen, az volt a következő, hogy mi a legcsodálatosabb dolog, amit már elmondtam, hogy ha bár sok-sok élőlény távozik a halálbirodalmába, akik itt maradnak, azt gondolják, hogy ez velük soha nem fog megtörténni. Mi a vallásnak az útja? A vallásnak az útja az el van rejtve a nagy lelkeknek a szívében. Úgy mondja a Mahabharat, hogy Mahajanai én a gatászapantál. Igen, tehát, hogy a Mahajanoknak, a nagy lelkeknek a szívében ott van a vallásnak a alkalmazása. Mert olvassuk a szentírásokat, hogy kell ezt a mindennapi gyakorlati életben alkalmazni, ez a nagy lelkeknek a szívében ott van. Ezért nekünk el kell fogadni lelki tanítómestert, kapcsolnunk kell a tanítványi láncot, hogy a gyakorlatát megtanuljuk, hogy hogyan kell a vallásos elveket a mindennapi életben alkalmazni. A Mahajan szónak van egy másik jelentése amellett, hogy nagy lélek, azt is jelenti, hogy gazdag ember, gazdag kereskedő. És a negyedik kérdés, hogy mi a boldogság, arra Yudhisthira Maharaj adott egy nagyon érdekes választ. Azt mondta, hogy az boldog, aki a saját házában lakik, a saját ételét eszi, aki nem megy külföldre, és akinek nincs adóssága. És ez látszólag egy nagyon hétköznapi válasz, de igazából egy nagyon mély válasz. ugye Yudhisthira Maharaj, aki mondja, hogy aki a saját lakóhelyén lakik, nem megy külföldre. Ez azt jelenti, hogy saját lakóhely, az igazából nekünk a lelki világ. A Goloka Vrindában. Aki ott lakik, az boldog igazából. Nem kell elmenni külföldre, az azt jelenti, hogy nem kell eljönni az anyagi világba. Itt vagyunk az anyagi világban. Eljöttünk Istentől, és itt tőle függetlenül próbálunk boldogok lenni. Saját ételét teszi, az azt jelenti, hogy mi csak Istennek felajánlott ételt teszünk. És akinek nincs adóssága, az azt jelenti, hogy nincs karmikus adósság. Nekünk, amikor eljöttünk ide az anyagi világban, nagyon sok adósságot halmoztunk fel. Annyi minden materialista tettet végeztünk, hogy ez nagyon sok visszahatást termel. De hogy lehet ezt az adósságot kifizetni? Hogyha menedéket veszünk a nagy lelkeknél, a lelketanító mestereknél, akik mahajanok, akik nagyon gazdagok, nem anyagilag főleg, hanem lelkileg, akkor ők ki tudják fizetni ezt a karmikus adósságot. És Srila Prabhupád, ő a mi igazi mahajanunk, ő az, aki elhozta a Krisna tudatot a nyugati világba, és megment bennünket ettől az anyagi feltételekhez, kötöttségtől, hogyha követjük az ő utasításait, akkor mi is tudjuk fizetni ezt az adósságot. Srila Prabhupád amúgy egy Suvarna Vanik családba született meg, és neki az eredeti családpálya, gotrája, az aranykereskedők. Ő egy ilyen családba született meg. És ebből a szempontból, tehát hogy mind anyagi szempontból, mind lelki szempontból, akkor ő rá, teljesen ráírt az a név, hogy Mahajan, ő nagy léle. És hogyha mi menedéket veszünk az ő tanításainál, akkor nagyon könnyedén meg tudunk szabadulni az anyagi energiának a fogságában. Ami amúgy nagyon nehéz. Mindannyian látjuk, hogy mennyire nehéz kimenni az anyagi energiából. Csak gondoljuk bele egy egyszerű esetben, hogy valaki nem szépen bánik velünk. Mindannyiankkal előfordult már. Jelentkezzen, aki vele. Volt-e már valaki? Eset, akivel nem történt semmi atrocitás, nem semmi, mindenki szépen bánt vele, csak a Tibivel történt egyébként, Tibivel mindenki szépen bánt. Csak az idő választ el attól, hogy esetleg valami nehézség történhet, kívánjuk, hogy ne legyen. De ez Tibin kívül mindenki súly az anyagi világban. De hogyan reagálunk, amikor valaki rosszul bánik velünk? Hogyan? Általában. Megsértődünk. Ugye általában megsértődünk és visszavágunk annak a személynek. De amikor megsértődünk és visszavágunk, azzal göngyölítjük tovább a karmának a fonalát. Abban a pillanatban. Chaitanya Mahaprabhu mondja, hogy Trinada Bhuti Sinicsének, legyünk alázatosabbak, hogy egy visszaáll. Ez azt jelenti, hogy legyen vége ennek a visszahatásnak. Hogyha nem vagyunk alázatosak, hanem megsértődünk és visszavágunk, az azt jelenti, hogy tovább göngyölítjük a karmának a fonalát. Ez azt jelenti, hát hogyha te így viselkedsz velem, akkor én vissza akarom adni neked. És hogyha nem tudom akkor, akkor majd később. De lehet, hogy ahhoz, hogy vissza tudjam adni, meg kell megint születni, hogy megszülessek egy olyan helyzetben, hogy vissza tudjam neki azt adni. Akkor megint meg kell születni, megint meg kell öregedni, megint meg kell halni. És amikor ezt megszületünk, akkor megint kell ilyeneket tapasztalni, és csak nincs vége a lekötöttségnek. De hogyha követjük a lelkéletnek a szabályozó elveit, akkor le tudjuk rakni ezt a karmikus adósságot. És Srila Prabhupád, ugye itt mondja pont itt a magyarázatban, hogy Kshama türelem és a megbocsátás tulajdonságát kell elsajátítanunk, és eszerint kell élni. Az embernek türelmesnek kell lennie, és meg kell tudnia bocsátani mások apró bűneit. Ugye ez itt van ebben a versnek a magyarázatában. Meg kell bocsátania mások apró bűnét. Mert hogyha megbocsátunk, akkor annak vége. Hogyha nem bocsátunk meg, akkor nincs vége. akkor folytatódik. És akkor mondja, hogy a szatyam igazmondás azt jelenti, hogy a tényeket mások érdekében változatlanul kell közölnünk, és nem szabad eltorzítanunk. A társadalomban elfogadott szokások alapján az embernek csak akkor kell megmondani az igazságot, ha azzal örömet okoz másoknak. Ez azonban nem igazmondás. Igazat mindig nyíltan meg kell mondani, hogy mások a valósághoz hülyen ismerhessék meg a tényeket. Ja. De hogyha valaki igazat mond, akkor lehet, hogy hátrányba kerül anyagilag. Előfordul, hogy valaki hátrányba kerül ebből a szempontból. Akkor most mondjon valaki igazat, vagy nem mondjon valaki igazat?
Mondj igazat, ne törjük a fejed.
Hogyha mondunk igazat, akkor lehet, hogy anyagi szempontból rövid távon lehet, hogy nehézséggel kell szembenéznünk. De hosszú távon ennek meg lesz az eredménye. Hogyha valaki rövid távon mondjuk nem mondja ez igazat, akkor lehet, hogy rövid távon lesz valami anyagi nyeressége, de hosszú távon pedig vesz vissza a társadalom. Igaz, hogyha mi hazudunk, jönnek a következmények.
Nekünk
is hazudni fognak. Tehát, hogy nagyon egyszerű. Tehát, hogy akkor az a következménye. Nézzük meg ezt egy másik oldalról. Oda jön hozzánk egy kisgyerek, és mutatja a rajzát, és kérdezi tőlük, hogy szépen. Mit mondunk erre?
Szép.
Azt mondjuk, hogy szép. Miért mondjuk azt, hogy szép? Nem kell megmondani az igazat?
Ez az ő korához képest. Ez az ő igyekezett,
hogy értékeljük. Igen, az ő korához képest szép, tehát hogy egy 3 éves gyerek, lehet, hogy még nem egy Michelangelo, de akkor rajzolt valamit. Ugye, mert hogy mi lenne akkor, hogy azt mondanák, hogy hát figyelj, ez ronda. Mennyire inspirálna ez? Hát igazat mondtuk, ugye? Ez ronda, hát. Mit jelent igazmondás? Hát egy igazmondás az azt jelenti, hogy akarunk másokért cselekedni, tehát hogy örömet okozni másoknak. Ugye itt nagyon, nagyon pontosan meg kell érteni azt, hogy ugye a társadalomban elfogadott szokások alapján az embernek csak akkor kell megmondani igazságot, ha azzal örömet okoz másoknak. Tehát itt nagyon pontosan meg kell értenünk, hogy nekünk örömet kell okozni másoknak, de ezzel együtt az igazságot is el kell mondani. És az igazság valamikor fáj, valamikor kényelmetlen, valamikor kellemetlen. És valaki Krisna Prabhutól tanultam, ő neki van egy ilyen mondás, hogy amikor kérdeznek tőle valamilyen érzékenyebb témába, akkor mondja, hogy erre két válaszom van. Egy udvarias és egy őszinte. Melyiket szeretnék kapni? Ugye, mert valamikor nem tudjuk, hogy az ember akarja az igazságot hallani, vagy nem akarja. De akkor egy szempontból tudassuk vele, hogy van egy őszinte véleményünk, szeretnéd-e azt hallani? Vagy szeretnéd egy udvarias választ, ami udvarias, szép, nem biztos, hogy minden benne lesz, amit én gondolok. És akkor ebből a szempontból úri emberek is voltunk, de másik szempontból szeretnéd hallani az igazságot? Kész vagyok neked megmondani, akarod-e hallani? Mert hogyha valaki nem akarja hallani, akkor nem lehet rá kényszeríteni se. Visszatérve a kisgyereknek a példáját, természetesen úgy kell válaszolnunk, ahogy Tulasi Krisna Mataji mondta, mert az ő korához, az ő képességeihez az egy szép dolog. Michelangelohoz képest lehet, hogy nem olyan szép dolog, habár nézve a mai kortárs művészeket, én elgondolkodtam egy-két képen, lehet, hogy még ilyet még talán én is tudnék.
De minek?
Hát ilyet még lehet, hogy én is tudnék, de nem biztos, hogy igen, mondjuk. Jó, ezzel kapcsolatban van valakinek esetleg kérdése.
Maharács tartott erről leckét, és mondta, hogy Srila Prabhupádnak nem volt semmi veszteni akcióban, csak semmiben, mert ma hagyom. És ő egy az egyben megmondhatta nyugodtan az igazságot, de hogyha mi prédikálunk, akkor ezért inkább próbáljuk megcsomagolni, és nekem az kedvenc, hogy csomagolnak. Most is vasárnap prédikáltam, én tudom, hogy nagyon keményen megmondtam, hogy ha ezt csinálod, akkor nem ez a következmény, és így tovább, és így tovább. Aztán tovább ment az életünk, gondolom, hogy kapott némi keménységű választ is. Ott a húsod is.
Tehát, hogy mindig, amikor prédikálunk, a helyi időkörülményt figyelembe kell venni, hogy hogyan prédikálunk, hogy az üzenet a lehető leghatékonyabban átmenjen. Például egy prédikálási módszer, hogyha a húsevésről beszélünk, sokan nem készek arra, hogy feladják a húsevést. Ennek lehet nekik javasolni egy olyan módot, hogy legyen legalább a héten egy nap, amikor nem eszel húst. Lehet, hogy nem tudod most még feladni, mert nagyon ragaszkodsz hozzá, akkor legyen egy nap a hétből, amikor nem szállt. És akkor látni fogod, hogy azon az egy napon fogod a legjobban érezni magad, amikor nem ettél húst, és akkor utána lehet abból 2-3. Tehát, hogy a prédikálni is intelligensnek kell. Mert valami Prabhupád egy olyan körülményre tudott mondani, és nem tudjuk mi. Mert Srila Prabhupád akkor 75-80 éves volt, és amikor egy 75-80 éves személy van, akkor másképp tud beszélni fiatalokhoz, mint hogyha mi beszélünk. Mert van akkor a tekintélye, van egy más súlya a szavainak. Tehát, hogy nem lehet imitálni se azt, amit Prabhupád mond, de a helyi idő körülményhez mérten, akkor meg kell mondanunk azt, ami annak a személynek igazából a javát szolgálja. Mert sajnos itt a világban az emberek nem foglalkoznak az igazi igazsággal. Ugye a öreg otthonokat próbálják eltüntetni, vagy oda az időseket berakni, hogy a idősekkel, a fiataloknak ne kelljen szembesülniük. Ugye, mert minden családban úgy volt korábban, hogy az időseket a fiatalok ápolták. És akkor látták, hogy ez az életnek a rendje, ez az élet vége. És hogyha az ember csak anyagi szempontból éli az életét, akkor igazából a élet végén elveszít mindent anyagi szempontból. Kell, hogy legyen egy magasabb rendű cél. De amikor a fiatalok most az időseket berakják az öreg otthonba, ugye vannak ilyen nagyon szép nevek az öreg otthonra, időnként lehet. Arany, alkony, vagy vannak, hogy vannak ilyen nagyon szép nevek, vagy ilyen nagyon...
Tudjuk, hogy milyen jót teszünk.
Igazából az egy nagyon jó dolog, arany, alkony, meg nem tudom, M7-esen. Amikor jövünk felfelé, van egy ilyen hirdetés, de elfelejtettem. És nem emlékszel rá, hogy ott is van, ott Székesfehérvár környékén egy reklám.
Igen, az aranyalkony, vagy
ez? Nem, ez egy másik. Mert az aranyalkony, az itt van Budapesten. Nem emlékszem, mindegy, de ez is valami hasonló. És hogy a hajléktalanok, most a budapesti önkormányzat próbálja a hajléktalanokat eltüntetni a belvárosból, hogy ne látszanak, hogy igazából hogyha meg kell mutatni az európai, nem tudom, uniós képviselőknek, hogy akkor Budapesten nincsenek igazából problémák, a hajléktalanokat elrakták valahova máshova. De mindennek az a lényege, hogy egy szép kép legyen, és a problémákat pedig próbálják a szőnyeg alá söpölni. Igazság az azt jelenti, hogy ezzel szembe kell nézni, ugyanúgy, mint a ma reggeli lecke szembe állított bennünket a kéjjel, mert arról szólt a Bhágavatamnak a verse, de a Bhágavatam minden egyes anartával szembe állít bennünket azzal a problémával, ami miért itt vagyunk az anyagi világban. És akkor megmutatja azt, hogy ez bennünk van, de megmutatja azt az utat is, hogy tudunk tőle megszabadulni. Jó, ehhez kérdése valakinek? Akkor olvassuk el a következő verset, és lehet, hogy utána tartunk egy szünetet. Ki következik? Annak a napokat. Nem szeretném olvasni? Jó, hogy hatodik.
A hét nagy bölcselőzőleg pedig másik négy tudós, valamint a manusz, az emberiség ősnyegzni, de előre az én utányomból születnek, s a különféle logikai bejelentősítő élővények, mind tőlük származnak. Magyarázat? Az Úr az univerzum ügyességének származásáról tesz összegezve említést. Brahma az eredeti teremtmény, aki a hiányán garbanként ismertek felsőbb energiájából született. Brahmából minden nem a négy bölcs, Sanaka, Sanat, Sanatam, Sanatam és Sanat. Sanat, Kumara. Majd hét másik nem a bölcs és a manu. Ezt a 25 nem bölcset az univerzum egyő lényeinek ősebbként is meg. Megszámálhatatlanul sok univerzumban, és mindegyiknek végtelen számomra jövően. Mindegyik élő testet különféle élőlények sokossága lepi el, akik a 25 ősök által származnak. Brahma előbb ezer fél isteni évig vezekelt, nyelvő Krisna, kegyéből megvalósította a teremtés tudományát. Aztán Brahmától létrejött Sanaka, Sananda, Sanatana és Sanat Kumara, Vajudra és a hét bölcs, és így volna minden Brahman és Satya, az Istenség felső személyiségének energiájáról született. Brahmát Pitalanaként nagy atyaként ismerik, Krisnát pedig Prabhupadanaként a nagy atya apjának nevezik. Erről a Bhagavad Gita 11. fejezetében olvashatunk a 11.39-es
versben. Itt Krisna arról beszél, a teremtés kezdetén az Úr Brahma megszületett a garbhodakasái Vishnunak a köldökéből kihajtó lótuszvirágon. A teremtésnek a folyamatáról beszéltünk már korábban valamennyit? Erről ír a Srimad Bhagavatam részletesen. És ugye Krisna megnyilvánul Mahávisnuként. Mahávisnu, ő az a Krisnának az az inkarnációja, akinek a pórusaiból kiáradnak az univerzum. Igen, ő fekszik az okozati óceánon, és a pórusaiból áradnak ki az univerzumok. Amikor kilélegez, akkor kiáradnak az univerzumok, és amikor belélegez, akkor visszatérnek belé. Tehát, hogy ez az egész univerzális teremtés Mahávisnu egyetlen lélegzetvétele idejéig tart. Ő kicsit hosszabban lélegez ki, mint mi. Azért tudunk valamennyi időt érni. És amikor belélegez, akkor átjönnek az univerzumok. Amikor megnyilvánulnak az univerzumok, ő minden egyes univerzumban, sok-sok számtalan univerzum létezik, minden egyes univerzumban behatol garbhodakasái Visnuként. Garbhodakasái Visnu, ő minden univerzumnak a felső lelke. Minden univerzumot feltölt a verejtékéből származó vízzel félig, és ott lefekszik az univerzumnak a vizén, Anantaséshára, köldökéből kihajt egy lótuszvirág, és ezen a lótuszvirágon megszületik az Úr Brahman. Ő az univerzum első teremtménye. Őt azért is nevezik Ajánnak, hogy megszületetlennek, mert nem egy anyától született, hanem közvetlenül az Úr Visnutól. És ebbe a lótusznak a szárába benne vannak a bolygók, bolygórendszerek, mind a 14 bolygórendszer. De Brahma, amikor megszületik, nem tudja, hogy mit csináljon, hogy teremtse meg ezt az anyagi világot, ugye az összetevőket. És ezért ezer évig vezekel. Próbálj először megtalálni az eredetét, lemászik a lótuszvirág szárába, hogy megkeresse az eredetét, de nem lesz sikeres. Aztán visszamegy a lótuszra, és hall két szótagot. Ta, pa. És akkor megérti, hogy a vezekelnie kell. És ezer évig vezekel a lótusznak a tetején, és akkor megnyilvánul előtte az Istenség legfelsőbb személyiség, és megáldja a teremtésnek a tudományával, és tanítja őt. Erről olvashatunk a második énekben, Srimad Bhágavatam második énekében. És megáldja ezzel a teremtő potenciával. az Úr Brahma. És az Úr Brahma megnyilvánítja a 14 bolygórendszeret, és megnyilvánulnak belőle ezek a fiai, a kumárák, az Úr Shiva, a nagy bölcsek, Svayambhuva Manu, és rajtuk keresztül van benépesítve az egész univerzum, az ő leszármazottai népesítik be. És ennek a versnek az a lényege, és utána Krishna megnyilvánul Kshirodakasayi Visnuként, behatol minden egyes élőlény szívébe, mint a felsőleg, és behatol minden egyes atomba. Az anyagi energia, az atomok nem tudnak kombinálódni, mikor Krishna nem hatol bele az atomba. Ha nézzük az önmegvalósítás tudománya című könyvnek az elején az van, hogy ott van az atommag, és ott van benne Krishna felsőlegként. Tehát, hogy az anyag is csak Krishnának a energiájával tud működni, csak úgy tud működni az anyagi energia. És ezek az emberiségnek az ősötei Krishnától nyilvánulnak meg. Tehát, hogy minden élő lény itt az anyagi világban, Krisnától származik. Ez azt mutatja ez a vers. Tehát, hogy senki se független Krisnától, mindenki közvetve a ősatyában keresztül tőle származik. Ehhez valakinek kérdés?
De? Én ugyanúgy mondom, hogy a kumárák megmaradnak ilyen 5 éves korban is gyereknek, és itt mégis azt írja, hogy ősatyának tekinthetünk, de ők nem akartak, nem tudjuk tőlünk többet, csak azt, hogy megérezték Istennek a Lótuszlábának a szívvilágát, és akkor
igen, ők végül nem alapítottak családot, mert nem akartak belegondolni az anyagi ügyekbe, és ezért az Úr Brahma nagyon mérges lett rájuk, és akkor született az Úr Shiva, az Úr Brahmának a haragjából, és ők celibátusban élő ő bölcsek, akik megmaradtak kisfiúknak a misztikus potenciáljuk által, hogy ne tapasztalják ezt a szexuális vágyat, kisgyerekek nem tapasztalják, és akkor ők megmaradtak fiatal fiúkként, de a többi testvérük, ők népesítették be az egész univerzumot. De mivel ők a testvéreik, tehát ugyanúgy Brahmától születtek, ezért ugyanabban a kategóriában vannak egy bizonyos szempontból, mert ők is Brahmának a fiúk. Más kérdés? Hogyha nincs, akkor még lediktálnám a fejezetnek a felépítését, és utána tartanánk egy tiszteletes szünetet. Az elsőtől a 7. versig, akkor Krisztát senki sem tudja megismerni, mert ő felfoghatatlan. Nyolcadiktól 11. versig ez a Csatúrslóki, a Simad, vagy a Bhagavad Gita-nak a 4 fő verse, amiben röviden le van írva a szambanda, abidéja és prajojana. Hát ez a Bhagavad Gita 4 fő verse. A 12-től a 18. versig Arjuna dicsőíti Krisztát, és kéri, hogy beszéljen misztikus hatalmáról. Tehát Arjuna dicsőíti Krisztát, és kéri, hogy beszéljen misztikus hatalmáról. És 19-től a 42. versig pedig Krisna elmondja, hogyan nyilvánul meg ebben a világban. Krisna elmondja, ebben a részben, hogyan nyilvánul meg ebben a világban. Jó, akkor most van 12, akkor 40-kor találkozunk. Sila Prabhupada ki jaj, Sila Bhagavad Gita ki jaj, Sila Bhagavad Gita ki jaj, Sila Bhagavad Gita ki jaj.